14. fejezet. Amint beérek az irodámba, már is elszabadul a pokol. Ezúttal Suzy képében. Bejön a szobába, bevágja maga mögött az ajtót, és olyan hangon kezd üvölteni velem, ahogyan még soha nem hallottam. Mert hogy tegnap este megtudta a Wolfinál, hogy miért akarom olyan nagyon megtudni a Ferrari címét. Szóval most már tudja, hogy inkább magánjellegű kutakodásról van szó, mint hivatalosról.
Te szégyentelen seggfej!
Sikítja.
Azt hiszed, hülyét csinálok magamból és felkutatok valakit, csak hogy megdughasd? Ne kerülj többet a szemem elé, mert kikaparom a szemed!
Közben olyan mozdulatot tesz az ujjával, hogy kirázz tőle a hideg.
Menj ki, Suzy!
Mondom szelíden, megfogom a karját, mire? Durr! Behúz nekem egy akkorát, hogy majdnem beleszédülök. Inkább csendben is maradok, csak nehogy még dühösebb legyen. Hazafelé még benézek Wolfihoz, mert őszintén érdekelne, miért terjeszti rólam a pletykákat.
Hogy én? Azt hiszed, én pletykálok rólad?
Kérdezi, miközben csapol nekem egy sört.
Elmondta Suzynak, hogy összejöttem a Ferrarival, te pletykás vénasszony. Te olyan hevesen!
Mondja erre Wolfi, és leteszi elém a sörömet.
Egyébként meg fogalmam sem volt róla, hogy van valami közted meg a Ferrari között.
Most aztán igazán erősen gondolkodnom kell, és végül arra jutok, hogy Wolfi ezt tényleg nem tudhatta. Honnan is tudhatta volna? Én nem meséltem el neki, és minden valószínűség szerint a Ferrari sem, hiszen azóta nem is járt nálunk. Rajtunk kívül meg senki más nem is tudhatta. Wolfi szégyentelenül vigyorog.
De ha már így van, akkor legalább mesélj. Szóval te, meg a Ferrari.
Felejtsd el.
Vágok közbe, kifizetem a sörömet, és már megyek is.
Talán ő maga mesélte el Suzynak!
Kiabál utánam Wolfi. Amikor megfordulok, látom, hogy éppen az ott hagyott sörömet issza.
Kicsoda?
Hát a Ferrari!
Hogy a fenébe találkozott össze Suzy a Ferrarival? Gondolod, hogy utána repült Kanadába, csak hogy kiderítse, van-e köztünk valami, te hülye?
Lassan a testtel, barátocskám! Különben még kitiltalak innen.
Kezd ő is felhevülni. Legyintek, és már éppen újraindulnék, amikor megint utánam szól.
Talán éppen itt nálam mesélte el Suzynak.
Megint kezdem hülyének érezni magam. Visszaülök a székre, áthajolok a pulton, és megragadom a Wolfi gallérját, hogy kapkodnia kell levegő után. Aztán megtudom, hogy a Ferrari tegnap tényleg itt járt. Szóhoz sem jutok. Elengedem Wolfit, aki először is vesz néhány mély levegőt, aztán elmondja, hogy a Ferrari itt töltötte a tegnap estét Zimmer és Suzy társaságában. A legteljesebb harmóniában még hozzá. Egy hajtásra kiszom a sörömet, az sem érdekel, hogy Wolfi már beleivott, és mindjárt rendelek is még egyet. Aztán hazamegyek, mert Wolfi nem tud több újdonsággal szolgálni. Egész este próbálom felhívni a Ferrarit, természetesen sikertelenül. A polgármester jubileumi ünnepélye gigászi esemény. Kivonul a sajtó és a helyi televízió. Egyik köszöntő beszéd a másikat éri, sorakoznak a gratulálók, megszámlálhatatlan énekes és verses műsorszám hangzik el, és persze a hivatal hölgyei által előadott jelenet. A polgármester királyként vonulgat a tömegben, lakája is lepként vonulnak utána, itt is, ott is megáll, mindenkivel vált egy-két szót, végül még velem is. Nekem azt mondja, sürgősen szükséges az iskola előtti közlekedési helyzet megoldása, a gyerekek biztonságos átkelésének megszervezése a főutca és a busz megálló között minden reggel és délben.
De hát ott van kijelölt a gyalogátkelő,
vetem közbe.
Az nem számít, Eberhofer. Biztosra kell mennünk. A gyerekek jelentik a jövőt, ne felejts el. most pedig bocsásson meg.
És mire fölnézek, már messze jár. Később felhív Birkenberger, szabadkozik, hogy nem hívott már korábban, de éppen egy obszervációs ügylet kellős közepén van, aminek nagy az időintenzitása, és ezért nem jutott hozzá előbb, hogy velem foglalkozzon. Kinyalhatja, mondom neki erre. Tulajdonképpen szívesebben mondtam volna ugyanezt a polgármesternek is, csak nem mertem. Így helyette Birkenbergernek mondom, mint egy pótlékként. Mivel azonban ő úgy ismer engem, mint a tenyerét, csak annyit mond.
Ez lesz az első, amit megteszek, amint lesz egy szabad percem, Franz. Először is kinyalom neked, aztán meg utána nézek annak is, amit kértél, megígérem. Néhány napon belül elkészülök vele. Amint tudok valamit, jelentkezem.
Azzal már le is teszi. Mivel a napom már így is alaposan tönkrement, inkább gyalogolok egyet Ludwiggal. Elmegyünk a Zonleitner ház előtt. Él bennem valami halvány kis reménysugár, hogy találkozhatok a Ferrarival. Belehalok, ha nem jön össze. Pontosan erre van még szükségem egy ilyen katasztrofális napon. Egy kis lelki kínlódásra. Persze nincs ott, nekem pedig minden önuralmamra szükségem van, hogy ne verjem be egy kővel az ablakot. Nem is sikerült teljesen visszafognom magam, a fészer ablaka esik áldozatul. Ludwig odahajtja hozzám a fejét, vigasztalón megbögdös az orrával, aztán lassan hazagyalogolunk. Ahová éppen most érkezik meg a papa. Kiengedték ugyanis a kórházból, és Leopold hazafuvarozta az autójával. Nagyi a nap tiszteletére tepsis krumplit készített. Papa a lehető legnagyobb kínlódással mankós lépésgyakorlatokat mutat be, látványosan vánszorog, persze a lemezjátszó irányába. Mivel a mai napra már képtelen vagyok többet elviselni, fogom a tányéromat, felkapok egy sört, aztán Ludwiggal visszavonulunk a disznólba. Másnap reggel, pontosabban hajnalok hajnalán arra ébredek, hogy valaki veri az ablakomat, de olyan erővel, hogy majd leesem a kanapéról. Amúgy is rosszul aludtam, így alig bírom kinyitni a szemem. Feltápászkodom, ajtót nyitok. A küszöbön Roxana áll. Némileg meglepődöm, ami valószínűleg látszik is rajtam, mert azonnal pergő szó áradatot zúdít rám.
Franz, segítened kell! Beszélned kell Leopolddal! Hibát követtem el, de mindenki hibázhat!
Még nem ébredtem fel teljesen, egy korty kávéhoz nem jutottam hozzá, így az egyetlen, ami az eszembe jut, az az, hogy húzzál el. Ahogy hátat fordítok neki, a szemem sarkából látom, hogy nyílik a nagyház ajtaja, és Nagyi hozza ki a szemetet. Ő meg valószínűleg azt látja meg a szeme sarkából, hogy Roxana ott áll az ajtóm előtt. A következő pillanatban már bizonyosságot is nyerek róla, hogy meglátta.
Te szégyentelen gonosz nőszemély!
Visít a Nagyi, és szélsebesen száguld át az udvaron.
Tűnj el innen, de azonnal!
Nagyi mögött a pizsamás Leopold bukkan fel, feltehetően Nagyi hangszíne keltette fel a figyelmét.
Leopold!
Sikít Roxana.
Roxana!
Sikít Leopold. Aztán, mint egy gicses szerelmes filmben, futni kezdenek egymás felé, és amikor összetalálkoznak, egymás nyakába borulnak, hogy Nagyi megint csak nézünk, mint a moziban. Első napom iskola előtti forgalomirányítóként pontosan olyan, ahogyan elképzeltem. Ott állok tetőtől talpig egyenruhában, tányérsapkában, fehérkesztyűben, gumibottal. Minden egyes gyerek példány tesz rám valami megjegyzést, talán csak az elsősök és a másodikosok nem, akikben él még némi tisztelet a rendőrség iránt. Nem idézem az összes beszólást, talán egyedül a polgármester fiáé érdemel megjegyzést, aki a következőket közli a társaival.
A papa mondta, hogy muszáj...